Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 460. dicséret első és második versét énekeljük fennállva. Amint vagyok, sok bűn alatt, így kezdődik. Krisztus kegyelme legyen velünk a mai Isten tiszteleten is. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét. Így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk a keresztelést az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvé Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, most ebből az igéből csak azt emelem ki, hogy 11-en voltak a tanítványok, akik Jézusnak ezt a parancsát, megbizatását hallották, és ez... Hát először is azt jelenti, hogy közösség voltak. És ez nagyon fontos. Jézus Krisztus bennünket közösségre teremtett, hiszen ő maga is közösségben volt az Atyával és a Szentlélekkel, És ő tudja, hogy ez milyen jó dolog, közösségben lenni, szeretetben egymásért élni, és erre teremtett minket, hogy ezt nekünk is megtanítsa, odaadja, és a gyermek arról szól, hogy a közösség az folytatódik, és hogy őt közösségben tudjuk fölnevelni, egy ember egyedül mit ér vele. De amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy közösségben neveljük neki, akkor elsősorban a gyülekezeti közösségre gondol, mert hogy ő elé is együtt kell, hogy álljunk. Úgy az igazi, mert akkor nem kalandozik el úgy a gondolatunk, akkor meg tudunk állni, elcsendesedni, ott vagyunk, halljuk, hogy miről van szó világosan, mert van, aki mondjuk ehhez kapott az Istentől tehetséget, hogy világosan elmondja. Közösségben fordulunk az Istenhez. És a gyermekeinkért is közösségben fordulunk az Istenhez. Tudjuk magunkról, hogy milyen nehéz feladat ez, hogy mi jól neveljük, következetesen, egységben, az Isten gondolatai szerint a gyermekünket. Azt adjuk neki, amire igazán szüksége van, annak ellenére, hogy a környezet egész más irányba hat ránk. Ez nehéz feladat. Azért van a közösség, hogy itt újra meg újra segítséget, indítatást, tovább segítő lendületet kapjunk ehhez, hogy bizony ezt az aranyos kisgyermeket is az Isten szeretetébe neki tudjuk megnevelni, felnevelni, hogy boldog legyen. Hogy tudja a helyét ebben a világban, hogy Istentől ajándékként fogadja az életét, és tudja azt, hogy ez az Isten, aki szeret engem, meg is váltott, és velem van a Szentlélek által. Adja Isten, hogy így tudjátok fölnevelni. A gyülekezet közössége adott, 11-en voltak a tanítványok, mert egy valaki kiesett ebből a közösségből, kilépett, nem akarta, hogy egy legyen ebből a közösségből. Mi nehogy az ő sorsára jussunk, így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, a piciny élet és a többi piciny életeknek az ajándékát. Nagyon csodálatos, hogy ilyen kibontakoztatni való kis életeket bízol ránk. Olyan hihetetlen, hogy te megbízol bennünk, hogy jól fogjuk végezni a dolgunkat. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz arra, hogy csak a veled való közösségben leszünk képesek erre, és hogy egymással is éppen ezért jó közösséget kell kialakítanunk és ápolnunk. Könyörülj rajtunk! Áld meg az életünket hittel, reménységgel és szeretettel. Segíts abban, hogy jól neveljük a gyermekeinket. Amen. Most pedig, miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, arra kérlek titeket, hogy fönnállva mondjuk el a hitvallást, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben. Mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Most megkereszteljük a gyermeket. Együtt is kérjük Isten áldását, a 134. Zsoltár 3. versét énekeljük, megáldjon téged az Isten. Kérem a keresztelő családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet körében, és mindannyian foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntjük körünkben a kedves családot, akik Baranya kis falvaiból jöttek ide közénk. Isten áldja életüket, és segítse a gyermeknevelésben. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az istentiszteletek előtt imaközösséget tartunk, az istentiszteletért és a gyülekezet életéért imádkozunk. Szeretettel várjuk a testvéreket a harangszobába, ugye az iratterjesztés mögötti ajtó mögött. Ott imádkozunk 3:40-kor, szeretnénk, ha minél többen együtt tudnánk könyörögni a gyülekezetünkért. Hirdetem, hogy a mai istentisztelet után gyülekezeti termünkben a hitoktató és gyermekmunkás testvéreink számára közös megbeszélést és ima közösséget tartunk, erre szeretettel várunk minden hitoktatott gyermekmunkást. Holnap este énekkari próba lesz, erre szeretettel várjuk énekkarunk régi tagjait és új embereket is, akik szívesen énekelnek velünk. Holnap este, hétfő este 17:30 van az énekkari próbánk. Kedden este 17:30 van ugyancsak a következő alkalmunk, amely minden héten van. Ez a kékkeresztes bibliaóra, ahol alkoholból szabadult testvérek adnak hálát és táplálkoznak az igével. Erre is szeretettel várnak minden érdeklődőt, nem csak akik alkohol problémákkal küzdenek, mindenki számára jó megerősödés ez a közösség is. Szerdán a bibliaóránkat tartjuk, egyelőre 3 órakor, gyülekezeti bibliaóránkat, tehát szerdán 3 órára várjuk a bibliaórára a testvéreket, és az ifjúsági bibliaóránkat pedig szombaton 4 órától szoktuk tartani, erre is várjuk a fiatalokat. Presbiteri gyűlésünk lesz 27-én, mához 8 napra, hétfőn, este 17:30, erre szeretettel várjuk a testvéreket. Nagypéntek először lesz a magyarországi történelemben munkaszüneti nap. Ez mindig is ünnep volt nekünk, reformátusoknak. Talán úgy mondjuk, hogy a legnagyobb ünnepünk, hiszen Jézus Krisztust ünnepeljük, aki megváltott minket. Kezdeményeztem a városban, hogy ezt a nagypénteki ünnepet hadd tudjuk együtt ünnepelni mindazokkal, akik szeretik Jézus Krisztust. Tehát az idei nagypénteken, április 14-én a szurkolói arénában leszünk együtt, hogy elcsendesedjünk, és meghallgassuk a nagypéntek és húsvét történetét a Bibliából, és közbe-közbe énekeljünk egy keveset, és ez jó alkalom lesz az elcsendesedésre és a testvéri találkozásra. Tehát a nagypéntekre így készüljünk, hogy közösen szeretnénk ünnepelni minden csepeli Jézus Krisztust tisztelő, szerető és imádó emberrel. Mátraházán gyülekezeti hétvégét szervezünk, a tavalyi alkalomhoz hasonlóan. Szeretettel várjuk még a jelentkezéseket, a részleteket azt megtudhatjuk a lelkészi hivatalban, illetve ott lehet jelentkezni. Az 1%-kal kapcsolatban hirdetem, hogy nem csak a református egyház egészének tudjuk felajánlani adónk 1%-át, hanem egy másik 1%-ot a civil szervezeteknek és gyülekezetünknek is van alapítványa. Ezen keresztül közvetlenül a gyülekezetünket, tehát nem csak a református egyház egészét tudjuk támogatni. Éljünk ezzel a lehetőséggel is. Az alapítványunknak az adószáma, neve ott van a nagy plakáton a kijáratnál. Most folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a bibliaolvasó kalauzunkban mára kijelölt éneket, a 95. Zsoltárt, mind a 4 énekeskönyvünkben megtalálható versével, így kezdődik: gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban.
hadosszunk szép énekekkel. Menjünk színe elejében, és magasztaljuk kegyesen örvendetes dicséretekkel.
Isten igéjét Máté evangéliuma 9. fejezetéből, az első 17 versből olvasom. És hajóra szállva Jézus átkelt, és a maga városába ment. És íme hoztak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, ezt mondta a gutaütöttnek, bízzál, fiam! Megbocsáttattak neked a te bűneid. És íme némelyek az írástudók közül ezt mondták magukban, ez káromlás szól. Jézus látva az ő gondolataikat ezt mondta, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekbe? Mert mi könnyebb azt mondani-e, megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor így szólt a gutaütöttnek, kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És az felkelvén hazament. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodott és dicsőítette az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És mikor Jézus onnét tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és ezt mondta neki, kövess engem. És az felkelvén követte őt. És történt, hogy amikor ő letelepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda. Letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, ezt mondták az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván, ezt mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor a János tanítványai jöttek hozzá, ezt mondván, miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. Jézus így válaszolt, vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. A mindenható Isten tegye áldottá igéjét a szívünkbe. Hogy ne csak halljuk, hanem figyeljünk is rá, elgondolkozzunk rajta, és megértsük, és teremjen bennünk gyümölcsöt. Éppen ezt kérjük imádságban fennállva. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy téged bátran megszólíthatunk, mert te megismerhetővé tetted magad Jézus Krisztusban és a Bibliában. És nagyon köszönjük, hogy téged tanulhatunk meg észrevenni ennek a világnak a dolgai mögött. Olyan szegényes és reménytelen ez az élet, hogyha nem látunk téged benne. Kérünk, taníts minket a hitre. Köszönjük, hogy most azért gyülekezhettünk itt össze. Köszönjük, hogy neked világos üzeneted van mindannyiunk számára. Nagyon nagy szükségünk van, hogy hittel, reménységgel, örömmel és békességgel teljünk meg. Ebben a zűrzavaros, rohanó és önző világban szomjazik ezek után a szívünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy tulajdonképpen te utánad szomjazik. Azért köszönjük ezt, mert te itt vagy, hogy betöltsed lelkünknek ezt a szomjúságát. Így kérünk és várunk téged, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A megkezdett 460. dicséret, 3. és 4. versét énekelve, amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen. És alapja az előbb felolvasott szakasz. Újra olvasom, Máté evangéliuma 9. fejezetéből a 13. vers végét, amely így hangzik. Ezt mondja Jézus, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Foglaljuk el helyünket. Van a Bibliában egy nagyon csúnya szó, az így hangzik, hogy bűnös, bűnösök. Nem igen szeretjük hallani, nem igen szeretjük úgy hallani, hogy éppen rólunk lenne szó. Hát most nézzük meg ennek a szakasznak az alapján, ahogy sorba olvassuk Máté evangéliumát, most ide jutottunk, ennek a szakasznak alapján, hogy hogyan is érti a Biblia ezt a szót? Miről is van szó, amikor bűnösökről beszél? Kikről beszél a Biblia? Talán a bűnösök azok, akik nem hisznek. Ez egy nagyon könnyű megoldás lenne a dologra. Hát a bűnösök azok, akik nincsenek itt. Már is kizártuk ebből a társaságból magunkat. Sokszor így gondolkozunk. De a Biblia azt mondja, hogy minden ember meg van fertőzve a bűntől, senki sincs tökéletes, és ezért nehéz ebben meghúzni egy határt, hogy na akkor ezek bűnösök, én meg nem. Hát ez, hogy gondoljuk? Vagy a bűnös azt jelenteni, akinek rossz a lelkiismerete. Aki valamitől nem tud szabadulni, valami elkövetett dolgától, és begörcsöl erre, és szeretné, ha titokban maradna az egész, és szeretne valahol megszabadulni ettől, szeretné letenni ezt a terhét, szeretne vezekelni ezért. Vagy a bűnös, valahol Isten előtt az a fogalom, hogy amire azt mondja Isten, hogy valaki ki vannak zárva az én országomból, hiszen a Bibliában ezt olvassuk, hogy oda semmiféle tisztátalan, tehát bűnös, be nem mehet. Hát hogy van ez? Kik a bűnösök? Kiről van szó? Amikor a bűnösökről beszél Jézus Krisztus, meg beszélnek a környezetében mások, mondjuk itt a farizeusok, akkor ezt meg kell értsük, hogy miről beszélnek, mégpedig nyilvánvalóan az Ószövetség alapján. Márpedig az Ószövetségben az, hogy a bűnösök, az egy kategória volt, méghozzá nem a pogányokon belül, hanem az Isten népén belül. Tehát rögtön kiesik az a megoldás, hogy a bűnösök az istentelenek, a pogányok, és erről van itt szó, amikor ahányszor a Biblia bűnösöket emleget. Az Ószövetség, tudjuk, két csoportra osztja az embereket. Az ószövetségi héber nyelvben a nép szóra eleve két kifejezés van. Az Isten népére egy fajta szó, úgy hangzik, hogy ám, ez az Isten népe. A többi népre pedig az, hogy góly, vagy gólyim, többes számban, ők a népek, a pogányok, így fordítja a Károlyi Biblia. Tehát az Ószövetség azt mondja, van az Isten népe, akik Istennel kötöttek szövetséget, hozzátartoznak, és vannak a pogányok. És amikor az Ószövetség a bűnösökről beszél, akkor sosem említi a pogányokat, nem őróluk beszél. Hanem az a helyzet az Ószövetségben, hogy az Isten népe, azok, akik Istennel állnak szövetségben, ők vannak kettéosztva. Vannak a bűnösök, és vannak az igazak. Ez talán ismerős pár a Zsoltárok könyvében szerepel elsősorban. Már az első Zsoltár így osztja két csoportra az embereket, az Isten népe tagjait, hogy az igazak és a bűnösök. Itt éppen gonoszoknak fordítja a Biblia, de ez a két kategória igazak és bűnösök. Miről van itt szó? Miért az Isten népe körében van ez a két csoport? Talán az Isten népe között vannak olyanok, akik nem követnek el sohasem bűnöket. Ne reménykedjünk, nincsenek. Ilyen ember nincs ezen a földön, egy volt itt a földön, de aztán visszament a mennybe, úgyhogy most láthatatlan, itt él köztünk, és a Szent Lelkével itt van. Most is Jézus Krisztus. Ő bűntelen volt. Őt próbálta a sátán mindenfélével kísérteni. Rengeteg gyötrelmen és nehézségen ment keresztül. De csupa jó ige hagyta el a száját. Csupa jót tett. Ő bűntelen volt. És az összes többi ember bűnös, tehát nem mentes a bűn rontásától. De az Ószövetség a bűnöst nem ilyen értelemben használja. Bűnösök és igazak. Az igazak ilyen értelemben bűnösök, mert nincs olyan ember, akit ne terhelnének rossz dolgok. Akkor miért igazak az igazak? Az Ószövetségből is egyértelmű, hogy azért, mert a helyes kapcsolatban vannak az Istennel. Gyermeki viszonyban vannak az Istennel. Benne bíznak, rábízzák az életüket. Az igazak ettől igazak. Miről van itt szó? Talán úgy világíthatom meg egy képpel, hogy az életünk olyan, mintha egy mocsárvilágban születnénk, és ott élnénk, és abból kellene valahogy kievickélnünk a partra. És majd ez a part lesz az Isten országa. És az igazak kapnak az Isten országából valakit, akiben eljött közénk a mocsárba az Isten. Kapják Jézus Krisztust, akiben megismerhetik az Istent, és elkezdhetnek bízni benne. És akinek a kezét szinte megfoghatják, akit követhetnek, és aki ki tudja őket vezetni ebből a mocsárból, mert tudja, hogy merre kell menni, hova lehet lépni, hova nem szabad. És így elindulnak kifelé a mocsárból. Ezek az igazak. Ők is a mocsárban vannak. Ővelük is előfordul, hogy rossz helyre lépnek, de ott van a vezetőjük, aki megfogja őket és megtartja. Sőt, ha belesüllyednének a mocsárba, akkor kihúzza. Ők kifelé tartanak a mocsárból. És vannak a bűnösök, akik lehet, hogy nagyon jó embernek tartják magukat. Lehet, hogy azt gondolják, ó, én velem nincsen semmi probléma. Na nézzük csak, merre van itt az út, és akkor megpróbálnak kimenni a mocsárból, a saját erejükből, és tapasztalják, hogy egyre sárosabbak és egyre bizonytalanabbak lesznek. És talán egyszer eljutnak egy olyan pontra, amikor ők is azt mondják, hogy én is kérem a segítséget, ha van. Hogy valaki kivezessen ebből a mocsárból. Tehát itt az a kérdés, hogy mi magunk erejéből próbálunk-e haladni kifelé az Isten országába, vagy megláttuk, hogy ez nem fog menni. És hálás szívvel örülünk, hogy van egy vezető, aki kínálkozik, akit követhetünk, aki értünk eljött a mocsárba, annyira, hogy az életét áldozta a bűneinkért, és van, akit elkezdhetünk követni, rábízni az életünket. Vannak a bűnösök, akik saját erejükből akarnak kikerülni a mocsárból. És vannak az igazak, akik tudják, hogy ez lehetetlen, és gyermeki viszonyban vannak az Istennel, megköszönve, hogy eljött közénk a mocsárba, és mi mehetünk vele, utána kérhetjük újra meg újra őt, és benne bízva haladhatunk kifelé ebből a mocsárból. Így kell érteni az igazak és a bűnösök kifejezését, amikor így szembeállítják, de ezt nem így értették abban a korban sem, ami most előttünk van. Megpróbálták könnyebb módon megélni, végig gondolni ezt a dolgot, hogy igazak és bűnösök, és ennek áldozatai voltak azok, akikről itt szó van. Egy béna ágyhoz kötött embert visznek Jézushoz, és mi nem is értjük, hogy miről van itt szó. Az akkori vallásos emberek gondolkodásában az volt, hogy ez az ember a bűnei miatt lett ilyen. Hát hiszen milyen nagy büntetést kapott az Istentől, hogy ő meg se tud mozdulni. Ennyire nagy beteg. Mutogattak abban a korban az emberek, hogy nem magukat kell ilyen bűnösnek gondolni, hanem legyenek a nyilvánvaló, a nagy bűnösök, és úgy gondolták, őket nevezi a Biblia bűnösöknek, és akik kis bűnösök, azokat igazaknak, és ezért megbélyegezték ezeket az embereket. Milyen nehéz lehetett ezeknek az embereknek ezt elhordozni? Iszonyú bűntudatuk lehetett, maguk is úgy gondolták, hogy hát, ha mindenki ezt gondolja a vallásosak közül, akkor nyilván ez így van. Akkor én valamivel megbántottam az Istent, különösen. Ó, mennyi bűnöm van! Hát ezek biztos, nem tudom, hogy melyik lehetett az, de valamiért az Isten engem nem szeret. Akkoriban egy nagy beteg, lebénult ember ezt kellett, hogy gondolja. És amikor Jézus Krisztushoz viszik, ezért rögtön Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy meggyógyítlak téged, akarsz-e meggyógyulni, kelj fel és járj, hanem azt mondja, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid. És nagyon pontosan fogalmaz. Nem azt mondja, hogy neked nincsenek bűneid. Nem azt mondja, hogy ó, a te bűneid nem nagyobbak másokéinál. Hanem azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Hiszen neked a szívedbe ez a kérdés, hogy vajon Isten szerete engem. És ezen bánkódsz, és a sok-sok problémáddal úgy gondolod, hogy az Isten elhagyott, és nem szeret, de te ragaszkodsz hozzá, és te a gyermeke kívánsz lenni. Megbocsáttattak a te bűneid. Te helyes viszonyban vagy az Istennel, igaz vagy. Mert bánkódsz a bűneiden, és szeretnél kifelé haladni a mocsárból, és tudod, hogy a saját erődből nem fog menni. És ezen rögtön megbotránkoztak a környező vallásos emberek, rögtön azt mondták, hogy mondhat ilyet? Hát Isten ő, hogy ennek a embernek a lelkébe lát, és azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid? Hát hogy mondhatja ezt? Mi azt mondjuk, hogy nyilvánvalóan valami nagy rosszat követett el, és ezért ilyen. És Jézus Krisztus akkor folytatja, és ezt mondja, hogy igazán? Úgy gondoljátok, hogy káromlást szólok? Hogy nem méltán mondtam ezt ki, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Hogy nekem nincs isteni hatalmam ennek a kimondásához? Mi könnyebb, ezt kimondani, vagy azt kimondani, hogy kelj fel és járj? No hát én kimondom, hogy kelj fel és járj. És a béna vette a fekvő alkalmatosságát, és hazament. És ebből volt nyilvánvaló, hogy Jézus isteni hatalommal mondta azt, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És a másik történet is tulajdonképpen erről szól. Ez az ember méltánytalanul volt megbélyegezve azzal, hogy bűnösnek mondták. A másik emberfajta, a vámszedő, az nem ilyen ártatlan valaki volt. Ők meggazdagodni akartak, és azt is vállalták, hogy a saját népük kárán kiszolgálják a rómaiakat, akik Gebimbe adták a vámszedőséget, tehát egy meghatározott nagy összeget kértek azért, hogy ők szedhessék azon a helyen a vámot. Ezért, ha jó sok pénzt akartak, akkor nagyon-nagyon sokat kellett kérniük, igazságtalanul sokat. De ők meg akartak gazdagodni. Ezért mindenki ferde szemmel nézett rájuk, ráadásul hazaárulóknak is tartották őket, mert a megszálló rómaiaknak dolgoztak. Hát egy ilyen ember volt ez a Máté, aki éppen a vámszedő asztalánál ült, és Jézus megszólította, hogy kövess engem. Ez az ember Isten népéhez tartozott. Miért? Hát körül volt metélve, így mondhatjuk ezt. Gyermek korában, zsidó családban születve elvégezték rajta ezt a kis műtétet, de csak a jele volt annak, hogy ő zsidó neveltetésben részesült, az élő Istenről tanult már gyerekkorában, tudta, hogy ki ő. És ahogy hajszolta a pénzt, a lelki ismerete egész biztos, hogy megszólalt, és megterhelődött, és érezte, hogy nem jól van ez, és nem jó úton jár, de azt is látta, hogy a többi ember se hiteles, és magát tudta ezzel nyugtatni, hogy mit szólnak ők bele az én életembe, ők is szeretik a pénzt, ők csak irigyelnek engem, és így tovább. De amikor Jézus Krisztus megszólította, hogy kövess engem, az akkor már köztiszteletben álló rabbi, akiről a háta mögött sugdostak, hogy milyen csodákat tesz, megszólította őt, akkor ezt az Isten csodálatos kegyelmének és szeretetének tartotta, hogy igen, kezét nyújtja felém az Isten, hogy abból a mocsárból, amiben vagyok, kivezessen. Akkor megyek. Látva ezt a farizeusok, hogy aztán Máté a házába meghívta Jézus Krisztust, és oda jött egy csomó hozzá hasonló vámszedő. Felháborodtak a vallásos emberek. Miért teszik a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? És ezzel hallgatólagosan azt mondták, hogy miért nem velünk, az igazakkal foglalkozik. És Jézus Krisztus válaszol nekik, és azt mondja, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. Ezzel nem azt ismerte el, hogy ők igazak lennének, hanem őket figyelmeztette arra, hogy ezen miért csodálkoznak. hogy ő a bűnösökhöz jött, hogy megtérjenek. És mivel az Istennel való helyes gyermeki viszony tette az igazat az Ószövetség szerint, ezért az azt jelentette, hogy ti nem vagytok igazak. Mert ti nem vagytok helyes gyermeki viszonyban az Istennel. Ti mutogattok, felháborodtok, igazabbnak tudjátok magatokat a többinél. Ti pontosan azok vagytok, akik a mocsárból, a saját erejükből igyekeznek kievickélni. Tanuljunk hát ebből, az ő esetükből. Először is nagyon örüljünk, hogy bármilyen szenvedés közepette, bármilyen nehézség közepette, tudhatjuk azt, hogy az Isten nem hagyott magunkra. Jézus Krisztusban eljött értünk. Az, hogy mi nehézségben vagyunk, az, hogy mi betegségben vagyunk, az, hogy összezavarodott körülöttünk a világ, nem jelenti azt, hogy az Isten elhagyott minket, mert mi bűnösök vagyunk, és velünk nem vállal közösséget. Ő a bűnösökért jött. És még az sem jelenti azt, hogy mi nem számíthatunk az Istenre, hogyha saját magunk rontottunk el dolgokat. Ha tudván tudjuk, és rossz a lelkiismeretünk, hogy saját magunk jártunk olyan úton, amelyen nem kellett volna. Tanuljunk ezekből. Kérjük az Istent. Csak az ne legyen, hogy mi azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk bárkinél. Hogy erre hivatkozzunk, hogy ez alapján akarjunk igazak lenni. Hogy mi kedvesek vagyunk az Istennél, mert mi nem követtük el ezt, meg azt, meg amazt. Mi világ életünkben őt hozzáimádkoztunk, világéletünkben jártunk templomban, nem voltunk kommunisták, és így tovább. Ezen az alapon sosem lehetünk az Isten gyermekei. Csak úgy, mint elveszett bűnösök. És itt egy dologra fölhívom azért a figyelmünket, a bűnbocsánat nem olcsó dolog. Ez nem olyan dolog, hogy tudok róla, Jézus azért jött, hogy Isten megbocsásson nekünk, és akkor kész. Akkor minden rendben van, mehetek szabadon, arra, merre akarok. Ez nem így van. Minden embernek szembesülnie kell a saját életével, és annak nyomorúságaival. Annak közepette akarja megszólítani az Isten. Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ez azt jelenti, hogy csak az kerülhet Jézus Krisztus által az Istennel kapcsolatba, aki rádöbben a nyomorúságára, és azt mondja, hogy én ebből a mocsárból a saját erőmnél fogva soha nem fogok kitalálni. Erre rájönni nem olyan egyszerű. És nagyon nagy felfordulást okoz az életünkben. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy ő a bűnösökért jött azért, hogy megfogja a kezüket. És amikor csodálkoznak, hogy miért nem böjtölnek az ő tanítványai, akkor erre hivatkozik, hát ott van a vőlegény velük. Ott van, aki kézen fogja, és kivezeti őket a mocsárból, és ennek örülnek, hogy ők az Istenhez tartoznak. Meg vannak bocsátva a bűneik, és mindig meglesznek, amikor rosszul gondolkoznak, cselekszenek, és ki fognak találni ebből a mocsárból, és tartanak egyenesen az Isten országába. És egyre inkább az Isten akaratát tudják cselekedni, és egyre közelebbről megismerik az Istent. Hát hogy ne örülnének? De ott is megjegyzi, hogy lesz olyan idő, amikor elvétetik tőlük a vőlegény. Amikor ott a mocsárban eltévednek, és esetleg újra kiáltani kell, és újra hívni a vezetőt. De ők már tudják, hogy kit kell hívni. Akkor majd böjtölnek. Ismerjük-e mi ezt? Hogy rátaláltunk arra, aki kivezet minket a bűnmocsarából, ebből a világból, az Istenhez? Rátaláltunk-e arra, hogy már most lehetünk az Isten gyermekei, és már most az ő szeretetében élhetünk, noha itt vagyunk a mocsárban, és már most békességünk és örömünk van? Adja Isten, hogy mindannyian rátaláljunk erre az útra, igyéljünk, és ne a saját erőnkből próbáljunk kijevickélni, és ne arra mutatogassunk, hogy kinél vagyunk jobbak. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a megkezdett 460. dicséret utolsó két versét énekelve. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át. Keljünk föl helyünkről, és ismét imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk előtted, hogy bár a szövetségedbe tartozunk, hiszen megkereszteltek minket, vagy ha nem is, de időről időre hallhatjuk a te hívogató szavadat. Mi mégis jobban szeretjük a könnyebbik utat, mutogatni másokra, hasonlítgatni az életünket, úgy gondolni, hogy náluk még mindig igazabbak, tisztábbak vagyunk. Köszönjük, hogy te világosan mondod azt, hogy ez nem elég, nem alap arra, hogy te elfogadj minket. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy a nehezebb megoldást, amelyik sokkal egyszerűbb, mint kerülgetni a mocsárban a sok-sok szennyet, segíts, hogy ezt meglássuk, megértsük és vállaljuk. Segíts bűnösként odaállni eléd. Segíts rádöbbenni arra, hogy nélküled élünk, hogyha nem gyermeki módon bízunk benned. Könyörülj rajtunk, segíts megerősíteni ezt a gyermeki bizalmat. Segíts újra meg újra hozzád kiáltani, amikor a mocsárban eltévedünk. Köszönjük, hogy Te biztos kézzel vezetsz ki minket. Köszönjük, hogy napról napra örülhetünk a te szeretetednek és jelenlétednek. Kérünk, könyörülj mindazokon, akik nehézségek között vannak. Segíts, hogy ne keseredjenek el ők sem. Könyörülj mindazokon, akik már látják, hogy rossz helyre kerültek az életmódjuk miatt, rossz felé tart az életük. Segíts, hogy ők is egyszerűen kinyújthassák a kezüket feléd. Könyörülj mindnyájunkon, kegyelmeddel, vezess a te utadon. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünk, nemzetünket is vonjuk be imádságunkba, énekeljük a himnuszt. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkáván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül erősítsük magunkban az ige mondani valóját, a 380. dicséret első három, valamint 6. és 7. verseivel, így kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.